két Isten van, és hát ezt ugye úgy mondom, hogy két Isten van, mint ahogy a Bibliából kiderül, hogy Jézus szavai alapján, Jézusnak a konfrontációja alapján kiderül az, hogy a zsidók, a vallásos emberek, a vallásos zsidók egy másik Istent imádtak. Nem azt az Istent imádták, akit Jézus imádott. Tehát úgy néz ki, hogy két Isten van. És én elmondom nektek, hogy hol található Máté evangéliumának a 22. részében, a 32. résztől. Azt mondja Mózes talán, hogy Mózesben, hogy én vagyok az Ábrahám istene, és az Izsák istene, és a Jákob istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. És a sokaság ezt halván csodálkozik az ő tudományán. A farizeusok pedig halván, hogy a szadduceusokat elnémította vala egybegyülének, és megkérdék őt közülök, egy törvénytudó kísértvénőt is mondá. Mester, melyik a nagy parancsolat? Oké, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy azt írja Mózesben, hogy Isten az Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. És Isten nem a holtaknak istene, hanem az élőknek. Itt arról tesz Jézus bizonságot, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, ők most is élnek, ők vannak. Sőt, ahogy le van írva az evangéliumban, amikor felmentek arra a hegyre, Jézus és néhány apostol, János, Péter és talán Jakab felmentek arra a hegyre, és találkozott Jézus Illéssel és Mózessel. Tehát nyilvánvalóvá vált, hogy Illés és Mózes élnek. Csak hogy ott ugye teljesen megrészegültek, tehát Péter, meg János, meg Jakab teljesen megrészegültek, amikor meglátták azt, hogy mi a valóság Jézus szemeivel, hogy ő valóságosan beszél Mózessel és Illéssel, akkor ők teljesen megrészegültek, tehát ők én el sem tudom képzelni. Nem tudtak más mondani, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, építünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. És Jézus nem is tudom pontosan mit mondott, hogy valami olyasmi, hogy még semmit nem láttatok. Ennél sokkal több van. Tehát Mózes él, Ábrahám él, Izsák él, Jákob él, és aki Jézusnak a testét feltámasztotta, ő az élők istene. Azonban Jézus bizonságot tett a szadduceusok ellen, az okoskodók ellen, az akkori vallásvezetők ellen, hogy ők a halottak istenét imádták, a holtak istenét imádták. Mert semmi közük nem volt sem Ábrahámhoz, sem Izsákhoz, sem Jákobhoz. Mert ha lett volna közük hozzá Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz, akkor felismerték volna benne az élő Istent Jézusban. De nem ismerték fel. Felismerték volna az élő Isten fiát, ugye az ígéret fiát, vagy akiről jövendőltek a proféták, de nem ismerték fel. Miért? Azért, mert ők a hallott Istent imádták, a másik Istent imádták, jelképesen, valójában csak egy Isten van. Jelképesen, képetesen mondom azt, hogy két Isten van. A hallott Isten a vallások istene, a legtöbb vallás istene, amely az embereket a törvényben tartja, a törvény rabságában tartja, babonák között tartja, testiségben tartja, lélektelenségben, lelkismert nélküliségben tartja. Ez ugye a hallott Isten, a vallások istene. Kedves barátom, elküldött egy kérdés nekem WhatsAppon, azt mondja, hogy valami nem stimmel, és mondom, mi nem stimmel. Nézem meg, egy Mózes, 2.21.22, és megnéztem. Felolvasom. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölti be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonya, és vivé az emberhez, és mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát, és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyelnik vala. Nagyon nehéz, ezt nem lehet megérteni. Egy aggyal nem lehet megérteni. Ezeket a kijelentéseket nem lehet aggyal megérteni, hogyha az Úristen ezt nem mutatja lélek által. Ez egyszerűen nehéz, ezt nem lehet megérteni. Az agy, a hús és a vér ezt fel nem foghatja, és én azt sem állítom, hogy amit mondani fogok, az teljesen pontos. Én csak azt mondom, hogy Kivett ugye az Úristen egyet az Ádám oldalbordai közül, miután mély álmot bocsájtott rá, de miért bocsájtott mély álmot az Úristen Ádámra? Hát azért, mert Ádám, azért, mert látta, hogy nem jó az embernek egyedül. De miért látta, hogy nem jó Ádámnak egyedül? Hát azért látta, hogy nem jó neki egyedül, mert ez benne megfogalmazódott. Hát ő is uralkodni akart, tehát látta, hogy egyedül van, úgymond, és kéne neki egy segítőtárs. De hogyha nekem segítőtárs kell, egyszerű magyar szavak ezek. Magyar értelem szerint ezt meg lehet érteni, ha nekem segítőtárs kell. Ha azt mondom, hogy Kornélia, gyere nekem segíts, akkor ebből te szerintem kitalálhatod, hogy nem teszel a főnök. Így van-e? Az építkezés telepen, ahol mi ketten melózni fogunk, nem teszel a főnök, hanem én. Mert én hívtalak téged. Azt mondtam, hogy gyere és segíts, kell nekem egy segítőtárs. De miért kell nekem segítőtárs? Mihez kell nekem segítőtárs? Hát a saját munkámhoz. A saját munkámhoz. Nem Istenet, minden el volt végezve. Tehát le van írva, hogy minden tökéletes. Az ég és a föld, az állatok, minden tökéletes. Tökéletesen meg volt alkotva, és Isten elment pihenni. És teremté az embert, Isten jónak, de az ember keresett sok kigondolást, és neki fogott ő melózni. Ki volt az első szabad kőműves? Ádám volt az első szabad kőműves. Ő volt az első pedofil, az első homoszexuális, az első heteroszexuális, az első bűnös. Ádám volt. Mert az Úristen teremtett mindent tökéletesre, de az ember keresett sok kigondolást, tehát ő dolgozni akart. A hetedik napon mi azt kellett csináljuk, hogy mi is Istennel együtt pihenjünk, örömködjünk a teremtésben, a tökéletes teremtésben. A hetedik nap jelképesen örökké tart, az maga az örök élet, a hetedik nap az örök élet, jelképesen az örök szombat. Az a hetedik nap, amit az ember csak Krisztusban kaphat meg, Krisztus szavai által, a bűné bocsánata által, az újjászületés által. Szóval az embernek meg volt adva lehetőség, hogy ő is pihenjen örökön örökké, tehát örüljön a teremtésben, de ő keresett sok kigondolást, és kellett neki segítőtárs, hogy az ő kigondolását megvalósítsa. És ehhez kellett neki segítőtárs. És azt mondta az Úristen, hogy ha neked segítőtárs kell, akkor álmot bocsájtok én rád, hogy megtapasztald, hogy milyen a segítőtárs. Amikor nem én vagyok a te segítőtársad, nem te vagy az én segítőtársam, hanem neked külön segítőtárs kell, hogy uralkodjál fölötte, hogy elvedd őt tőlem, magadévá tedd, és elvedd az ártatlanságát, ugye? Ez maga a házasság, ez maga a paráznosság, a bűnbeesés. Hol írja azt, hogy felébreszti, hol írja azt, hogy felébreszti az Úr Ádámot a Bibliában? Én nem ismerem a teljes Bibliát, bevallottam már többször, hogy nem olvastam el teljesen. Az elejét, a Mózes könyveit elolvastam többször is, az Új Szövetséget elolvastam elejtől végig, majd többször is olvastam, meg hallgattam. Az Ószövetség profitai közül nem olvastam el mindent. De valaki tud erről valamit, hogy hol írja azt, hogy Isten felébresztette Ádámot. Valaki, aki itt a Skype-on van, azok közül, kedves atyám fiai közül, valakinek van-e valami ötlete, hogy hol írja azt, hogy felébreszti Isten Ádámot. Valakinek valami erről. Na, hát ezt kérdezte tőlem Levente, hogy valami nem stimmel, tehát, hogy valami nincsen rendben, hogy nincsen ébresztés, tehát sehol nem írja, hogy lenne ébresztés, hogy ébredt fel. Tehát nem azt mondja, hogy felébredt Ádám, és utána aztán lettek ketten egy testé, nem ezt írja, hanem azt írja, hogy az álomban kivette az oldalbordáját, és hússal tömte be annak a helyét, és lett ugye a férfi és a nő. Ébresztés nem történt, emberek. Ébresztés az Ószövetségben nem történt. Az egész Ószövetség a törvény szövetsége, 613 törvény szövetsége, és azon kívül nagyon sok hagyomány, meg népszokás, meg emberi törvény, meg babona, meg minden szövetsége az Ószövetség. Az, hogy hol írja, hogy Isten felébeszette az Ádámot, hát a rövid válasz az, hogy az Új Szövetségben, egészen pontosan és konkrétabban János evangéliumának a harmadik részében írja, hogy az Úristen, az Úr felébreszti Ádámot. Miért? Azért, mert a szerencsétlen Ádám, amikor kezdte megtapasztalni, hogy milyen neki segítő társal, milyen az ő terve, milyen dolgozni akkor, amikor az Úr pihen, akkor érezte, hogy omlik össze az egész teremtés, omlik össze minden. Átkozott a föld te miattad. Hatalmas problémák vannak a teremtésben. Az állatok is gyilkolják egymást, az emberek úgy szintén. A levelek, a virágok elhervadnak. Tél, ősz, hervadás, tavasz, minden. Tehát halál van mindenhol. Az egész föld átkozott te miattad. De ez mind hol van, emberek? Ez mind hol van? Ádámnak az álmában van. Ádámnak az álmában. És Ádámnak az álmában melyik Isten uralkodik? Hát a halott Isten, emberek. A halott Isten. A másik Isten. A vallások Istene. A katolikus Isten. A zsidó képmutató vallásvezetők Istene. És minden vallásnak az Istene. Ő uralkodik Ádámnak az álmában. Hát ez maga a halál, ez az első halál. Hogy Ádám alszik, és amikor az Úr látta, hogy Ábrahám hogy gyötrődik álmában, tehát Isten neki megengedte, hogy tapasztalja meg, hogy milyen lenne, hogyha ő lenne az Úr. Erről szól az Ószövetség, az Ádámnak az álma. Isten megengedi az embernek, hogy megtapasztalja, hogy milyen lenne, hogyha ő lenne az Úr. Mert maga a sátán kísértése az Ádám agyában, az arról szól, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Olyanok lesztek ti is, mint Isten. És akkor Isten megengedte Ádámnak, hogy az álomban tapasztalja meg ezt, hogy milyen lenne, hogyha ő lenne Isten. És én is, mint Ádám, megtapasztaltam, hogy milyen lenne, ha én lennék Isten. És hát emberek, azt kell mondjam, hogy borzalmas. Borzalmas és félelmetes. Igen, tehát a halott Isten, ugye a házasság Istene is, a vallások Istene, a törvények Istene, az összes hazug vallási emberi törvénynek az Istene. Ez mind a halott Isten. Jelképesen a sátán, ugye, a sátán. Az a két Isten, ugye. Van az élő Isten, Ábrahám, Jákob és Izsák Istene, és van jelképesen, képletesen emberek, a sátán. Ez az Ádám Istene, az Ádámnak az agya, az Ádám képzelgése, az Ádámnak az álma, a halott Isten, aki a házasság Istene is így van. De nagy valaki kiforgassa a szavaimat, és próbálja azt felhasználni arra, hogy ő el akar válni. Mert Isten nem akar, hogy elváljunk. Ő azt akar, hogy térjünk meg, szülessünk újjá. Egészen pontosan kívánjunk felébredni Ábrahám álmából. Ugyanis mi mindannyian Ábrahám álmában vagyunk. És átkozottak vagyunk az Ádám bűne miatt. Ez történt. Igen ám, de voltak az Ószövetségben olyan emberek, mint Ábrahám, az ő fia Izsák és az ő fia Jákob. Ők élők, mert ők megsejtették, hogy ők álmodnak. Ők az Ádámnak az álmában vannak. Egy bűnös világban vannak. Ők ezt megsejtették. És az álomba meghallották Istennek a szavát, életre hívó szavát. A fuva, Mózes is meghallotta, ugye a csipkebokor, égő csipkebokor, meghallotta Istennek a fuvallatát. Ez álomban történik. Tehát Ádámnak a leszármazottjai között születtek olyanok, akik felébredhettek, mint Ábrahám, Jákob és Izsák. Ők nem vallásvezetők voltak, ők Istennek a gyermekei voltak, akik az álmukban hallották Istent, és tudták, hogy ha meghal az ő testük, akkor véget ér az Ádámnak az álma számukra, és fel fognak ébredni az örök életre, emberek. Fel fognak ébredni, elalszunk, ezt mondja Pál apostol, elalszunk, felébredünk az örök életre, milyen dicsőséges az emberek. Persze most lehet itt Bibliában engem agyonverni, meg kövezni, meg minden, akinek füle van, hallja, akinek nincsen füle, úgysem fogja hallani, hogyha egymástán százszor kiolvassa a Bibliát. És a fület pedig a mindenható Isten adja ajándékba azok számára, akik nem a vallásból akarják megtanulni Istent, hanem vágynak az újjászületésre, vágynak a feltámadásra, vágynak arra, hogy felkeljenek az nem Ábrahám, hanem az Ádámnak az álmából. Szóval ez a két Isten van. Nagyjából elmondtam én mindent, amit fontosnak éreztem elmondani. Hogy értsük meg a lényeget, hogy igen, mert ugye többször beszéltünk arról, hogy amikor alszunk éjszaka álomban, nem tudjuk, hogy álmodunk. Mondjuk ezt most ugye nappal. De hogyha éjszaka álomban ugyanúgy nem tudom, hogy álmodok, mint ahogy most nem tudom, hogy álmodok, akkor honnan tudom, hogy melyik az álom? Az éjszakai, vagy pedig a nappali? A Biblia arról tesz bizonságot, hogy a Teremtés könyve, hogy Ádámnak az álmában vagyunk, még mindig. És Ádámnak az álmában, azt a címet is akartam adni ennek a felvételnek, hogy Ádám álmai. Mert ami történt Ádám után, hogy igazából annak a különböző variációja végtelen, ezt ugye matematikában tanultuk, permutáció, variáció, meg kombináció, tehát a gonosznak a különböző, ugye van az a film, a szürke nem tudom hány árnyalata, Ádám álmainak, a nem tudom, Ádám hazug álmának, Ádám lázadásának a hány árnyalata. Tehát több milliárd árnyalata van Ádám lázadásának itt a Földön. Te, Isten megadja azt a lehetőséget, hogy az Ádám álmából emberek örök életre feltámadjanak, az Ádám álmából, mert nem az az álom, amit éjszaka kapunk, hanem az, amit mi nappalnak hiszünk, amit mi valóságnak hiszünk. Hogyha az ember ezzel meg tud barátkozni vele a gondolattal, úgy, ahogy Isten őt vezeti és tanítja, akkor már is könnyebb lesz elengedni ezt az életet, amit mi életnek hiszünk, valóságnak hiszünk. Aki ezt hiszi életnek és valóságnak, az ugye elkárhozik. Erről beszéltünk többször az elmúlt napokban, én többször beszéltem erről, hogy mit van az ugye, hogy exhumálják a testet, és főképp, hogyha mit tudom, csupán néhány éves, akkor elég brutális a látvány. És ugye azt mondta egy kedves barátom, hogy nézett ilyen videókat, és azt látta, hogy nagyon sok ilyen holttest, ilyen frissen exhumált holttest, olyan, mintha ordítana, mintha üvöltene, mintha kiáltana. Viszont egy kisbabának a holtteste az nem volt ilyen, nem úgy rothadt el, mint hogyha kiáltana. De a felnőttek holtteste az olyan volt, mint hogyha kiáltana. Miért? Azért, mert a lélek nem jön ki a testből. Ott rothad el a lélek a testben, emberek. És ez maga a pokol, a gyehen a tüze. Folyamatosan beszéltem erről. Az a pokol, a gyehen a tüze, hogy a lélek nem tud kijönni a testből. Másképp fogalmazva, a lélek nem tud az, aki te valójában vagy, a létezésnek az érzete, az, hogy te érzed azt, hogy élsz, aki valójában vagy a léttudatod, vagy a létérzeted, nem tud elvonatkozni a testtől, mert egész életedben azért éltél, azért robotoltál a földiekét, a mulandókét, a rothadókét, a halandókét, és ezért, amikor a test meghal, mert a lélek már annyira el van torzulva, hogy nem tudja életben tartani ezt a rothadó testet, akkor a test felborul, de a lélek továbbra is benne van. Ő még él, el van torzulva, el van kárhozva, ugye súlyos károkat szenvedett a lélek, és az történik, hogy végig kell szenvedje a test lebomlását, rothadását, hol a félgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Kemény szavak, mi? Ugye, hogy ezek milyen, hogy mondjam, kemény kijelentések és nem tetsző kijelentések, hogy jaj, ez nem biblikus, meg hazudik, meg démon van benne, meg ördög van benne. Meséljetek nyugodtan az agyatoknak, addig, amíg akartok. Hát ezt mondták Jézusra is, ördög van benne. Kemény szavak, de mégis, amikor eljön a halál, akkor milyen jó volna, hogyha igaz volna, amit mondott a kiáltó szó, hogy ez az élet csupán álom volt. Ádámnak az álma, az igazi valóság az most következik. Feltéve, hogyha lelkünk megtisztult, engedtük az Úristennek, hogy megtisztítsa a lelkünket. Ugye milyen jó volna a halálos ágyon tudni azt, hogy ez, amit mi életnek hittünk, az csupán álom volt. Csak akkor már késő, emberek, ott már késő feltámadni, késő felébredni az Ádámnak az álmából. Korábban kellett volna felébredni azáltal, hogy szembesülünk azzal, hogy mennyi ocsmánságot követett el az Ádám, milyen sok bűnt halmoztunk, és megundorodunk a saját bűneinktől, a paráznaságtól, a perverziótól, a homoszexualitástól, a pedofiliától, a heteroszexualitástól és mindentől. Megundorodunk az Ádám álmától, és megbánjuk a bűneinket, és azt mondja az Atya, hogy oké, akkor felébresztelek, most újjá fogsz születni, mert ezért adta az Úr Jézus által az ő szavát, hogy ébredjünk fel Ádámnak az álmából, szülessünk újjá. És azt mondja Jézus, hogy átmegy a halálból az életre. Miből? Halálból az életre. Mit jelent ez? Hogy most halottak vagyunk. Lelki értelemben most mi halottak vagyunk. Kemény szavak, nem így kell értelmezni a Bibliát, nem karizmatikus, nem pünkösdista, nem adventista, nem katolikus, nem semmilyen, hanem lélek általi kijelentések ezek, és nem kiáltó szós kijelentések ezek. Ez nem a kiáltó szó, hanem ezt mindenki megértheti, aki az Atyától van tanítva. Ezt mondja Jézus Máté evangéliumában valahol. Ez engemet megérintette annak idején, amikor pontosan Budapesten voltam, vártam az autóbuszra, és közben hallgattam ezt a részt, mert nem tudom pontosan, hogy hol van, de emlékszem, hogy többször visszatekertem, mert még egyszer neked hallgassam, hogy az az írásoló, aki a mennyek országa felől megtanítatott, olyan, mint az ember, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Ez is milyen szép szó, emberek. Meg kell mocskolni a Károly Gáspár fordítást. Nem kell nekünk az éléstár, nekünk inkább kamra kell, meg spájz, vagy mit tudom én, hogy mondják. Pedig ott van a szép magyar szó, hogy éléstár, emberek, az éléstár, hol van az én éléstáram? Hát a mennyek országában, az Atya lelke, a Szentlélek, az én éléstáram. Az az írástudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, ugye az a farizeus akár, ugye, aki vallási vezető volt, vagy pap volt, vagy lelkész volt, vagy pásztor volt, de ha újjá születik, akkor a mennyek országából kapja a tanítást, és ő olyan, mint az ember, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Az nem a kamrájából, nem a spájcból, nem Svájcból, nem is a spájcból, hanem az ő éléstárából, a Szent Lélekből. Isten neki adja ajándékba folyamatosan a mindennapi kenyeret. És akkor jönnek ilyen kijelentések, amit csak lélek által lehet megérteni és felfogni. Hát nem biztos, ezek a szavak semmik. Tehát nem a szavakban van a lényeg, hanem a lélekben. Az Úristen lélek, nem az én szavaimban van az igazság, hanem a lélekben. És Isten azt adja mindenkinek. Halmozott mértékkel, ezt mondja az Úr Jézus.
Na, megragadom az alkalmatat is. Jött nekem Ereszed. Is valami. Hát nem ez a kemény kijelentés, az a kemény, amiben vagyunk, az Ádám álmában. Abból a felébresztés, amit én megláthattam atyánk kegyelméből, annyira irgalmas, hogy nem egyből zudítsa ránk, még azok után sem, amikor újjászülethettünk és megéltük ezt a gyönyörűséges ajándékot, mert nem bírnánk ki. Tehát olyan sok hatással lenne ránk, úgymond a lelket, nem bírnánk ki. Ennyi röviden, tehát egyszerűen akarom mondani. És ezt nekem úgy mutatta meg személyesen, készítettem is erről egy rövid kis videót, de így, ahogy mondod, még erőteljesebben feljött bennem, hogy álom az álomba. Az amerikai álomba hogy ébresztett fel, és megmutatta, hogy még egy álomba vagyok, amiből fel kell ébresztene. És megvallom őszintén, hogy elég félelmetes emberileg, de tudom, hogy az atyám lelke mindenható, és azt is megéreztette, hogy az embernek lehetetlen. Ezt ő végzi el mindenkibe egyen-egyenként. Ez annyira személyes megélés, hogy tényleg szavak szintjén, így ahogy te is mondod, ezt úgy se lehet elmondani. Nekem az jött folytonosan, ahogy beszéltél, hogy ez egy ébresztő mindenki számára, aki itt meghallja, hogy föl kell ébredni az álomból, és hogy elinduljon benne a vágy, mert a mindenható Isten, a mindenség ura végzi el ezt benne. Tehát nem ember fogja ezt megmondani, semmi nem fogjuk ezt megmondani, nem is tudjuk elmondani, mi csak bizonyságot teszünk arról, hogy miket élünk meg személyesen. Sokszor durva, kemény, de az nem kemény, az a kemény, amiben vagyunk, az elbukásunk kemény, szörnyűséges dolog. Én csak fohászkodni tudok sokszor, hogy Isten irgalmazzon nekem, legyen irgalmas hozzám, hogy mindvégig megtartson engem ebbe az ébredésbe, hogy fokozatosan ébreszt föl, mert ő olyan finomat csinálja, annyira irgalmas, szerető atya, hogy egyszerűen szavakba ezt se lehet elmondani. Ahogy ölelget is, ahogy ébrezget is, ahogy vezet ki finoman és adja, azért, hogy nehogy visszafordulj abba a szörnyűséges álomba, azt higgyed továbbra is, hogy az az élet, mert el fogsz pusztulni ember, és ez komoly. Tehát amit mondhatsz te, és én is megtapasztaltam, hogy aki elindult ezen az úton, visszafordul, rosszabb lesz az állapot az előzőnél. Ez egy nagyon kemény kijelentés Jézus Krisztustól, és ez teljesen igaz. Rosszabb lesz azoktól is az állapot, akik benne vannak az első halálba, mert szörnyűséges kínok között fog a lélek verdődni, és ő már ismeri a teremtőjét. Pontosan a reggel jött nekem egy gondolat, te mesélted el, hogy volt egy fiatalember, aki a teremtő Istenhez fordult, újjászületett, visszament a paráznoságba, és a végén felakasztotta magát. Hogy ez milyen kemény dolog, hogy mit élhetett meg az az ember, mert újra, bocsánat, kezébe vett az irányítást, és nem engedelmeskedett a léleknek. Ennek a finom léleknek, amiről bizonyságot tehetünk, És tényleg sokszor jobb is, hogyha megdorgál, megfenyít. Azt kell mondanom, óriási ajándék, mert aki megsebez, az be is kötöz. És aki ezt alázattal fogadja, mindent ő végez el bennünk. És ez bent történik a lélekben, mert a lélekkel teljesen megszabaduljon, kiszakadjon ebből a testből, ama utolsó nap, úgy lépik át az örökké valóságba, amit már itt megél, mert atyánk megadja a kegyelmet az ő gyermekeinek, hogy tudják, hogy hova mennek, amikor ezt a járművet letesszük, így átlépsz csak, vissza se nézel, egyszerűen megéled azt ott a teljes... hogy is tudjam szavakba kifejezni, mert egyszerűen szeretném mondani azt a teljes szabadságot, amiről Krisztus bizonyságot tett. Tehát azt a szabadságot, azt a tökéletességet, azt a mindent, amit maga Isten a kezdetektől fogva megteremtett az embernek. És onnantól kezdve azt kell mondjam, hogy nemhogy nem fordulsz vissza, nem is kell visszafordulni, nincs még visszafordulni. Egyszerűen levetted azt, ami megszűnik az egész létezni. De azok, akik beleragadnak a testbe, ami nagyon kemény, arról is többször kaptunk képeket. Hát én sok álomképet kaptam, keményeket az utam elején, hogy az egy olyan állapot, ugye, ahogy Attila mesélte, hogy tényleg hogy néz ki egy hull, akit több napos is egyértelműen megmutatkozik a testén ezek a jelek, hogy a lélek bele van ragadva. Isten könyörüljön mindenkinek. Azt kívánom mindenkinek, hogy nincs is ezen, amit gondolkodni, mert az egy nagy csapda. Hanem egyszerűen az ember csak annyit kéne tegyen, hogy atyám, segíts nekem, hogy mutasd meg nekem a keskeny utat. Mert ott is ő vezet mindenkit. Mindenkit végig is vezetett, aki őt választotta, senkit nem hagyott cserbe. Ő nem olyan, mint az emberek, a vallási vezetők, vagy mi. Csak pampogunk, és aztán egyet gondolunk, és lehet, hogy ott hagyunk. Nem, ő annyira személyes, hogy soha nem enged el, az biztos. Tehát végig vigyázz rád, de hímes tojásra, csak ne fordulj vissza. Ez a lényeg. Ennyi jött nekem erre az egészre.
Sziasztok! Én csak annyit mondanék, amit itt így felhozott bennem a lélek, ugye, hogy rosszabb, ez ütötte meg a fülemet, hogy rosszabb lesz az utóbbi állapota, mint az előző annak, aki visszamegy, miután megismerte a keskeny utat. És hát ugye, miért lesz rosszabb? Mert még mielőtt nem ismertük azt, tehát még nem ébredtünk fel abból az álomból, amiről beszéltél te is, Attila, addig csak ugye azokat az örömöket ismertük, és azt a világot ismertük, amit ugye a világ adott, és a test adott, és abból szedtük az örömöt, abból táplálkoztunk, tehát a lelkünk halott volt, nem ismertük azt az állapotot, hogy milyen az, amikor az embernek a lelke tényleg felébred, és szinte érzi az ember azt, hogy élet megy bele az egész lelkébe. És hát ugye többször voltam én is úgy, hogy ugye ezt megtapasztaltam, és utána visszaestem. És azért lesz rosszabb az embernek az az állapota, mert onnan, abból már semmi nem kell. Tehát hiába is kapaszkodna az ember, nem tud már a régiből örömöt szerezni, mert újra halott. Én mindig olyankor újra halottnak éreztem magam, tehát nem is azt mondanám, hogy ilyen köztes állapotnak, tehát amikor semmi nincs, tehát nem, hogy nem tudsz visszakapaszkodni, tehát nem kell a buli, nem ad örömet a pénz, nem ad örömet a testiség, mert van összehasonlítási alapja az embernek, tehát hogy megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor a lélek, amikor ugye atyánk adja az örömöt, és amikor él a lélek. És azért lesz rosszabb, ez a, ugye, amiről beszéltetek is, hogy maga a külső sötétség, amikor kivettetik az ember, amikor itt sincs, tehát lélekben sincs, de a testből már nem tud koldulni semmit, mert hiába is koldulna, hiába is próbálkozik az ember visszanyúlni a régiekhez, érzi azt az ürességet. Én legalábbis mindig érzem azt a hatalmas űrt, hogy na hát hiába történik itt kívül akármi, hanem nem vagyok atyámmal, egyszerűen érzem, hogy semmi, hogy semmi vagyok. Ez szokott lenni számomra, úgymond ez a külső sötétség, mert ugye az ember megtapasztaltuk azt, hogy milyen, amikor él igazából az ember az atyának a jelenlétébe, és amikor ő felébreszti a lelket, hogy tényleg van élet, olyankor máshogy látjuk még a világot is, teljesen máshogy látjuk. Nem az a töltet van benne, mint amikor például testi szemekkel látja az ember ezt a világot, hanem teljesen más értelme van még a világnak is, amikor lélek által látja az ember. Tehát, hogy ezért lesz rosszabb, így adta atyánk, hogy ezért lesz rosszabb az utóbbi állapota, mert hát már nem tud az örömet adni, ami eddig örömet adott, ugye, még azelőtt, hogy megismerte volna az ember a magát, a Krisztust és magát az életet.
Érdekes módon pontosan bejött, kiírtam a Facebookra, hogy mit kapunk, hogyha összeadjuk Mózest és Krisztust, és elosztjuk kettővel, hát az Antikrisztust. És ebben a csapdában tartják az embereket a vallások, hogy Jézus nevében visszaviszik a törvény alá őket. Csak a probléma az, hogy a törvény az teljesen ugye meg van taposva, ahogy mondta Pál apostol, a törvény tiprás megtörtént. Tehát nincs ahova visszamenni, még itt ugye Magyarországon vagy Erdélyben is. Tehát ha vissza akarnánk menni a törvénybe, amit a messzüleink éltek, ugye az állattenyésztéssel, vagy törvényben volt a kemény munka, a munkatörvénye, a házasság törvénye, meg az államhatalom törvénye. Tehát nincs ahova visszamenni, mert nincsen törvény, mert kivásároltuk magunkat a törvény alól. Tehát pénzzel lehet venni vállást, vállópert, pénzzel lehet venni mindent, mindentől való szabadulást. Tehát az összes szembesülést el lehet kerülni a pénzzel. Tehát a törvény most már megvan teljesen taposva. Azért félelmetes világban élünk mostan. Ilyen nagy veszélyben az emberek sosem voltak, mint ebben a világban. Ez a törvény teljesen el van tiporva. Itt tényleg nincsen más, csak Krisztus, az Úr Jézus. És ő is csak úgy van, hogyha az ember kíván megbolondulni. Megbolondulni érte az ő szaváért, és bele merítkezni az ő szavába, mert nincs más. Eddig volt olyan lehetőség, hogy törvény vagy Krisztus, de már nincs ilyen. Ez a lehetőség el van törölve. Mindaddig, amíg ki nem tör a háború, tegyük fel, vagy nem jön egy ilyen világkatasztrófa, éhínség, meg szárazság, meg járvány, hogy minden lenullázódik, és a technológia eltűnik, addig a törvény nem tud visszajönni. El tudom képzelni például azt, hogy a háború után, hogyha az infrastruktúra teljesen összedől, megsemmisül a mesterséges intelligencia teljes mértékben, el tudom képzelni azt, hogy az emberek visszakerülnek a törvénybe, és lesznek prédikátorok, akik majd hirdetik a Mózest, Mózes törvényét, és szépen mindenki visszamegy a törvénybe. És a törvény által majd ugye némelyek megtartatnak, és megszabadulnak. De most, ebben a momentumban, amikor én most beszélek erről, amikor ezt hallják az emberek, ezt a felvételt, amikor te ezt hallod, nincs más lehetőség. Tehát Mózes az nem játszik. A Mózes már nem lehetőség, emberek. Mert amit a kereszténység képvisel, az nem Mózes. Talán valamilyen mértékben, keleten, itt közel-keleten, ugye van a mohamedán vallások, meg a zsidó vallás, az ortodox zsidó vallás, vagy az ortodox mohamedán vallások, vagy az ortodox keresztény vallás Oroszországban valamennyire még a Mózest tartja. Tehát oda, hogyha az ember vissza akar szaladni, akkor visszamehet. De még ott is nagyon félő, mert oda is bement Amerika, tetszik vagy sem, ott is van Facebook, ott is van ingyen pornó, és van minden emberek. Oroszországban is, talán még Észak-Koreában is. Tehát a törvényre már nem lehet számítani, emberek. Tehát a megmenekülés törvény által semmiképp sem lehetséges. De még Pál apostol is azt mondta 2000 évvel ezelőtt, hogy kicsoda igézett meg titeket, ti balgatak keresztények, kicsoda igézett meg titeket, hogy amit lélekben kezdhetek el, törvénybe akarjátok befejezni. Hát a törvény cselekedetéből egyetlen test sem igazulhat meg, ezt mondja Pál apostol. A törvény még úgy is veszélyes, mondjam azt, hogy ideális körülmények között az embernek van, mit tudom én, 100 juha, 2 tehene, 1 feleséges, 10 gyermeke. Még úgy sem biztos, hogy üdvözülni fog. A törvény nem arra van, az ember üdvözüljön, hanem arra van, hogy ne kárhozon el, ne süllyedjen el, hogy szépen lassan megtörje az embernek a testét, hogy hátha valamiképp a végén üdvözülne. a lélek szabadon távozna, de a törvény nem garancia erre. Még a törvényből is, hát Ábrahám is Jézus Krisztus által üdvözült. Izsák is, és Jákob is Jézus Krisztus által üdvözültek. Hát hogy lehetséges? Hát úgy, hogy ők lélek által ismerték Jézus Krisztust. Hát ők rá voltak vezetve lélek által arra, hogy hit, hogy a lelkiekben hiszünk, a lélek által Isten szól hozzánk, a lelkismeretünket használja, hogy szóljon hozzánk. Ábrahám ismerte Jézust, Izsák úgy szintén, Jákob úgy szintén, és néhány próféta ismerte Jézust. Lelkismeretében hallotta őt, János szintén ismerte Jézust, Emerítő János. De ami van ma a kereszténységben, emberek, meneküljetek, fussatok, mentsétek a lelketeket, amíg még nem késő. Az összes intézményesített vallásból meneküljetek, mert hazugságban, lagymatagságban, önállításban tartanak, sem Jézusban nem vagy, sem a törvényben. A legtöbb keresztény vallás Mózest hirdet Jézus nevében. Hát akkor én hogy az ember, aki Mózes törvény alatt van tartva Jézus nevében, hogy szabaduljon meg, amikor a Jézus neve arra van használva, hogy a Mózes törvényeit hirdetik neki, és a törvényben van tartva, és nincs újjászületve. Hogy szabaduljon meg a szerencsétlen?
És ne felejtsük el, hogy nyugaton egyáltalán nincs törvény. Megszűnt létezni. Tehát a törvénykiprás az megtörtént. Legalábbis a világnak a szabados nyugati felén egyértelműen. És a muszlim világ is, vagyis pontosan ugyanez van. Tehát a felszín alatt pontosan ugyanúgy történik. A paráznasság, tehát a igazi kemény törvények betartása már
ott is. Mi a bizonyítéke, Tibor? Mi a bizonyíték erre, amit mondasz, hogy a muzulmán világban ugyanez van? Ott hát is megtörtént a törvénykiprás. Mi a bizonyíték erre?
Hát az a bizonyíték, hogy pontosan az amerikai lelkületben vannak, ha megnézed, mint maga Amerika. Erről is kaptam megértést atyámtól, hogy megmutatta, tehát megéreztette velem, hogy törvény már azért nincs ott is, mert átvették pontosan ugyanazt az életstílust. A felszínen eljátszodják a törvényt, de a felszín alatt pontosan olyan szabadosan élnek. Tehát mindent megengednek.
Azért kérdeztem azt a kérést, Tibor, csak egy rövid zárójel, hogy a bizonyíték erre 50 ezer halott ember, erre, amit
igen,
mondasz.
Igen, igen, vagy a földön.
50 ezer halott ember.
Igen, igen, igen. És az egész úgy globálisan már ez olyan turván el van korcsosodva, hogy például én rengeteg ilyen álmot kaphattam atyámtól, hogy talán még azok vannak gyermekies állapotban, keleten ugye több ilyen álmom volt, például Nepál és ezek a környék, megmutatta atyám a szívük állapotát, hogy ők még benne vannak valamelyest abban az egyszerű, tiszta, gyermekies állapotban, ami még menthető, mert őket talán valójában, tehát ez egy olyan zárt helységben, tehát vannak ilyen helyek, de egy olyan zárt, egy olyan, hogy is mondhatnám neked, hogy megőrződött bennük valahogy ez az egész egyszerűség, gyermekies lelkület, hogy mi van most, én az atyám nevében nem beszélhetek, az utam elején több ilyen álmot mutatott, erről többször beszéltem is, hogy megmutatta, hogy a Nagyhegyen fönt hol laknak ők, világítanak, és a keresztények lent a sötét völgyben voltunk mind, és ott mentünk a sötétségbe, hát elég egyértelmű jeleket mutatott atyámával kapcsolatosan. Na de így, ahogy beszélgetünk ilyen kemény dolgokról, ugye azt mondja az ember, hogy ezek, és mindez jön nekem, hogy ez erős beszéd, kemény jeleddel akár egyeseknek. Tudjuk, hogy nem mindenkinek, mert aki megéli a személyes kapcsolatot a Teremtő Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, azoknak ez nem kemény beszéd. Olyan kemény álmokat kell adjon sokszor atyánk, kapok én is olyan kemény álmokat, hogy pontosan ez az, mivel nincs törvény, akkor tényleg vagy megbolondulsz teljesen a Krisztus szerelmébe. és úgy éled az életedet lélek által vagy, hanem itt, ha még visszafordulnék is, és akarnék a törvényvel visszamenni, az is a kárhozat útja már egyértelműen. Ez teljesen ki van már pusztítva. Ugye Közép-Kelet-Európában ez még egy pár évtizeddel ezelőtt valamelyest életben volt, tehát a nagyszüleinknél még tapasztalható volt ez a törvény általi tisztességes élet, ami nagyon kemény volt, és ezért boldogulhattak meg, tehát ők becsületesen betartottak mindent, akkor sem mindenki, de többségében azért megtartottak ilyen értelemben, és éltek 90 éveket tényleg, és megboldogultak, de hát ez mivel ma már nincs, ezért is van lecsökkenve az embernek még az élet ideje is. Hát ha megnézzük, ma már 50-60 évesen többségében ugye elhullnak az emberek. Tehát legalábbis a férfiak többsége nagyon is intenzíven távoznak a földi életből. Ez sem hiába egy jelzés arra, hogy mivel nincs tisztességes törvénybe való élés, tehát a vallások ezt eladták magukat, és most már inkább a mammont hirdetik, az anyagi bőséget, meg a nem tudom mit, mindenki láthassa, minden felekezetnél másképp közelítik meg, de a lényeg az ugyanaz, minden út Rómába vezet, és ez a lényeg, be van hódolva mindenki ennek a lelkületnek. Így valójában itt nincs hova visszafordulni sincs. Itt vagy az ember, hogyha megkapja ezt a kegyelmet, hogy újjászülethet, akkor maradjon meg a Krisztusba hűségesen, tartson ki mindvégig, mert ez az egyetlen együtt van most jelen pillanatban. És úgy, ahogy te is mondtad, hogy nem tudjuk, hogy atyánk mit fog majd megengedni, meg mit nem, mert a törvény tényleg csak akkor jön vissza, hogy újabb lesz egy holokauszt, egy harmadik világháború, vagy akár egy kemény diktatúra, és akkor mindenki be lesz törve kényszerből, amit az ember nem szeret, főleg a mai ember az inkább föllázad is, és elkezd gyilkolni fenevad módján, mert nem fog engedni a kemény törvénynek, a kemény diktatúrának, mert ez már ki van nevelve mindenkiből. Tehát mindenki olyan szabad lett, hogy most már szaros karóval senkinek az órát nem lehet fenni, olyan jogok vannak, be van mantrázva minden. Na így ennyi jött erről, nem is akarom én tovább beszélni ezt most így.
Azt fűzném hozzá, hogy amiket te kaphattál álmot, azok lehet, hogy nem is Nepál, hanem inkább Kína volt, tehát Tibet volt inkább, mint Nepál, mert az infrastruktúrának köszönhetően, ugye az internetelésnek köszönhetően már Nepál is olyan állapotban van, és nem csak annak köszönhetően, hanem maga a bálványimádásnak köszönhetően, hogy ezelőtt talán 10 évvel hatalmas földrengések voltak, rengetegen meghaltak. Tehát nagyon-nagyon kemény bálványimádat van azért Nepálban, és Indiában is, és elég sokan elvesztek. De hogyha még őket is úgy sújtotta a mindenható Isten, a kemény földrengés, akkor velünk mi kell történjen? Tehát mivel voltunk mi jobbak, mint a nepáli bálványimádó hinduk például? Mivel vagyunk mi jobbak? Sőt, rosszabbak vagyunk, mert az élő Isten nevében, az Úr Jézus nevében vagyunk mi is benne a bálványimádatban. És ugye a bálványimádat, hogy megértsük, hogy mi az, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez csupán a szobrok imádata, minden, tehát az emberi kéz csinálmányának a tisztelete, az ember abban bízik, amit a saját kezével csinált. Ez a bálványimádat. Tehát minden bálványimádat, amikor az ember a saját keze munkájában bízik, és az Úristentől elfordul az ő szíve, a telefonom bálványimádat, vagy a technikai eszközök, amiket szerszámgépek, ez mind bálványimádat. Tehát bele sem merünk gondolni, hogy tulajdonképpen a bálványimádat az mennyire tág fogalom, és minden bálványimádat. Mert azt mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy az emberek nem tértek meg, még úgy sem tértek meg, hogy az ő bűneikből, az ő cselekedeteikből, hogy ne imádták volna a gonosz lelkeket, a kezeik csinálmányait. Tehát egyértelművé teszi Jézus, hogy a bálványimádat a kezeink csinálmányainak a tisztelete, amikor az ember abban bízik, amit az ő kezeivel csinál, és nem pedig az élő Istenben. Mert az Úristen, hogy ebben az elbukott világban megengedte, hogy a kezeinkkel csináljunk ezt-azt, ugye, noha a bűn, tehát elvileg én nem kéne semmit se termeljek, vagy termesszek, vagy teremtsek, mert minden meg van teremtve, tökéletesen. De pillanatig, ezt még megkeresem ezt a részen, amit kiírtam a
Addig annyit hozzáfűzök, hogy igen, jó, jó a kiigazításod, mert ugye atyán képesen tanít. Hát ugye azért mutat ilyen képeket, nem általánosságban, egyértelműen. Ugye, hogy szemléltesse velem, hogy milyen helyzetben van a kereszténység. Ezért nem lehet ezt általánosságba kijelenteni, mert ő a szívek és a vesség vizsgálója. Tehát ő egyen-egyenként ismer mindenkit jobban, mi saját magunkat. És ez teljesen így van, ahogy mondod.
Azt mondja, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól. Tehát nem csak a szobrokat csinálta az ember az ő kezeivel, hanem a leghíresebb és legnépszerűbb bálvány az, amit a kezemben tartok éppen most, a telefonom. Ez mindenki számára bálvány, mert amióta nekem van telefonom, én nem kell Istent megkérdezzem arról, hogy mi a véleménye az én döntésemről. Nem kell figyeljek a lelkiismeretemre. Nincsen szükségem imára, mert a telefon és a Google nekem megmondja, hogy mi a helyes. És agyban cselekszem még a jót is agyból, és nem lélekből. Ezért van az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok jó ember a pokolban van. Miért? Azért, mert agyból cselekedte a jót, törvényből, és nem lélekből, lelkiismeret szerint. És ez mi miatt van? Hát a bálványok miatt. És ilyen bálvány például a törvény is lehet. A törvény is ilyen szempontból egy bálvány. Az ember a törvényt bálványozza, és szisztematikusan, GPS-en cselekszi a jót, nem pedig lelkiismeret szerint, nem a lelke szerint. Tehát az ő lelke nem eleven, hanem halott. És hogyha a halott léleknek meghal a teste, akkor a lélek elkárhozik. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezék csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, nem hallhatnak, sem járhatnak. De most ugye már azt is meghazudtoltuk, amit tele van írva, mert most már a mi bálványaink, a robotok, azok már tudnak járni, tudnak beszélni. Hazuggá tettük Istent. Bebizonyítjuk neki azt, hogy amit ő mondott, az hazugság. Tehát dacolunk vele, folyamatosan provokáljuk és kísértjük őt. Nekünk most már olyan intelligens robotjaink vannak, amelyek segítenek nekünk a munkánkban, a nagyon fontos munkálatainkban, amelyek szerintünk fontosak, de Isten szerint nem fontosak, amelyek tudnak járni és tudnak beszélni. És azt mondja az Úristen az ilyen emberekre, az ilyeneket el fogja pusztítani. Ezeket a gyehen a tüzébe veti az ilyen lelkeket, akiknek nem kell a lélek, nem kell Istennek a lelke, hogy visszatérjenek hozzá, hogy az Ádámnak az álmából felébredjenek és éljenek. Ennek okáért egy nap jönnek őre rá az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt, és az ég eltakarodik, mint mikor papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. Ezt írja a Jelenések könyvében. Elég kemény, kemény jelentések. De ezt mondja Péter is, ő is ezt megkapta látomásba. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Ezt mindenki egyénileg meg fogja tapasztalni, hogy elmúlik az ég és a föld. Ez nem globális, akkor most egy mit tudom, atombomba, akkor a föld teljesen elmúlik. Tehát mindenki, amikor meghal, ezt fogja tapasztalni, az a föld és az ég elmúlik. Az elemek ropogva felbomlanak, és elégnek, megégnek. Ez van tovább is. Hát azt mondja, hogy mennyire szentekkel mi legyünk, hogy a tűz minket ne égessen meg, hogy a lelkünk megmeneküljön, hogy ne folyjon bele ebbe a tűzbe a mi lelkünk. Mennyire Isten meg kell szentelje a mi lelkünket, újjá kell formálni, újjá kell teljesen teremtse, hogy tudjunk teljesen megszabadulni ettől, hogy ne kelljen benne égünk a tűzbe, mint hogy elégtek Hollywoodban, meg Kaliforniában az állatok az erdőbe, és az emberek is, akik elégtek a tűzbe. 66, hát tegnap volt 66, nem lehet tudni, utána aztán még hány ember halt meg Törökországban. Pontosan Törökországban. Miért? Azért, mert Törökországban sincsen törvény. Törökországban is a Jézabel uralkodik, és nem Mohamed. Még hogyha Mohamed uralkodna Törökországban, az jó volna, mert a Mohamed törvényei nagy mértékben azonosak a Mózes törvényeivel. Tehát ők is ugye az Ábrahám gyermekei, a törökök. De ők is megtagadták Ábrahámot, és elfogadták az amerikai Jézabelt, aki tanítja őket a testiségre, a szexualitásra, a pornóra, és minden gonoszságra. Ezt mondja az Úr Jézus, akinek nevét és beszédét szégyelli Magyarország, Erdély és az egész világ. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fiai is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében, a szent angyalokkal.
Nekem most csak egy rövid kijelentés jött így a bálványokkal kapcsolatosan, a bálványimádattal kapcsolatosan, hogy miért szükséges, vagyis hogy hogyan születtek a bálványok, miért jöttek létre bálványok, és hogy mire szolgálnak. Hát most, ha csak egy általános bálványimádatot nézünk, legyen az ugye a legáltalánosabb, az a különböző szobroknak az imádata, ha csak erre tekintünk, az is csak azért, tehát az is azért szükséges az embernek, hogy ő ne legyen egyedül. Tehát, hogy valamibe tudjon kapaszkodni, hogy ne érezze, hogy egyedül van. Tehát minden bálvány tulajdonképpen arra szolgál, hogy az ember ne érezze magát egyedül, ne legyen egyedül. És így eszembe jutott a atyánk, hogy a Teremtés könyvében pedig ugye hogyan történt az elbukás, hát úgy, hogy Ádámban már megfogalmazódott az, hogy ő egyedül van. Tehát magyarul ő benne ez megfogalmazódott, ő ezt kijelentette, hogy egyedül van. És ha atyánkra tekintett volna, akkor, és nem önmagára, akkor ő nem érezte volna magát egyedül. De ő ugye látta, az atya úgy írja az írás, hogy, tehát úgy írja, hogy nem Ádám mondta ki, hanem az atya látta, hogy Ádám egyedül van. De mikor van az ember egyedül? Hát akkor, hogyha nem az atyára tekint, hanem önmagára tekint. És ugye így született meg a legeslegelső bálvány, az embernek az önmaga, a saját maga képe, hogy önmagára tekintett, és nem az atyára. És ugye abból pedig megszületett a következő bálvány, ugye a társ, a nő, hogy kell neki valami, amit tudjon imádni. Tehát kit imád, ha nem Istent imádja idézőjelbe az ember, hanem atyára tekint, akkor valami külső dolgot fog imádni. Önmagát legelőször, mert a legnagyobb bálvány az mindenkinek ugye saját maga, önmaga a legnagyobb bálványa, és aztán jönnek sorra, tehát szükségszerű, ha az ember ugye saját magát bálványozza, akkor szükségszerű, hogy megjelenjenek a külső bálványok, akár egy társ képében, akár gyermek képében, akár bármilyen más élet, eljuthatunk teljesen egészen az élettelen szobrokig, azok imádatához. És még ott sem tud ugye szembesülni az ember azzal, pedig hát annyira, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy nem bántóan akarok fogalmazni, de így adja a lélek, hogy a legprimitívebb bálványimádat az pontosan az, amikor egy élettelen dolgot tartunk a kezembe, mint például én is, ahogy régen voltam, hogy karkötőket, vagy képeket, vagy valami kabalát, vagy bármit, vagy elmentem én is szobrokhoz imádkozni, tehát ezeket tartottam a kezembe, és még ott se esett le, hogy egy élettelen dologhoz beszélek. Tehát egyszerűen nem láttam, nem jutott el a tudatomig, pedig hát a szemem előtt volt. És hát hogy nem tudtam én is szembesülni, és hogy nem tud az ember szembesülni, hogy egy élettelen dologhoz imádkozik, egy élettelen dolgot bálványoz, egy élettelen dolgot emel föl. Úgyhogy ennyit adott így még atyánk a bálványimádatról.
Az a legdurább az egészben, hogy egyértelműen ki van jelentve, hogy mivel ugye a bálványoknak, tehát a szobroknak is ugye van szájuk, szemük, orruk, de nem is látnak, nem is szagolnak, nem is éreznek, olyanok lesznek a készítőik is. Tehát a mi bálványaink, amiket mi csinálunk, legyen az bármi, egy karkötő, vagy egy szobor, vagy telefon, ugye az élettelen, az embernek a lelkéből él minden igazából. De mivel, hogy mi, a mi bálványaink, a mi isteneink ugye halottak, mi is olyanná válunk. Ezt mondja Zsoltáros. Tehát aki az élettelen anyagot tiszteli, azt szereti, és abból szerzi az örömét, az élettelen anyagból ő is élettelenné fog válni. El fog teljesen torzulni az ő lelke. Kárba visz az ő lelke. Erről beszéltem folyamatosan az elmúlt napokban, hogy van kárhozat, és a kárhozat pedig az, hogy az embernek a lelke hozzá alakul az ő csinálmányaihoz, az ő kezei csinálmányaihoz, az élettelen dolgokhoz, és az ő lelkéből is kimegy az élet, eltorzul az ő lelke. És ez itt van szükség az újjászületésre, hogy Istennek a lelke, a Szentlélek, a mi lelkünket megelevenítse, feltámassza a halálból, hogy a mi lelkünk ragaszkodjon az élőhöz. Az élő pedig Istennek a szava, ahogy az előbb olvastam, Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak mindenki számára, de az ő beszédei sosem múlnak el. Aki az ő szava által hagyja magát formálni, újjászületni, az sosem hal meg, hanem által megy a halálból az életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!